Eljöttünk eléd, Urunk Istenünk. Te látod, hogy ki hogy jött ide, milyen helyzetből, milyen lélekkel. De mindazért jöttünk, hogy veled találkozzunk, hogy téged dicsérhessünk, neked énekeljünk. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk veled és egymással. Kérünk, légy itt köztünk szent lelkeddel, és áld meg az együttlétünket. Amen.
Yeah.
Két műtéten estem át az elmúlt időszakban, és sokan imádkoztak értem, többek között az itteni gyülekezetből is, amiért nagyon hálás vagyok. Ezért is teszek most tanúságot. Az egyik műtét nem látványos, belsőleg történt, de nagyobb volt a tét. Hónapokig kellett izgulnom, hogy megtudjam, hogy a végén negatív lesz az eredmény, és negatív lett. A másik műtét látványosabb, van külső nyoma is. A szemöldököm mellől kellett eltávolítani, egy napsugárzás okozta a kinövést. Ennek a szövettana sajnos pozitív lett, de hála Istennek nem a veszélyes fajta, mert nem képez áttétet. A kinövés pozitív volt amiatt, nagyobb biztonsági meccést végeztek. Másfél órás műtét volt, és úgy éreztem, hogy nagyon sokat várt az orvos. Nem mondom, hogy nem aggódtam, milyen fejjel megyek majd ki az utcára ezután. Műtét alatt feljött a bőrgyógyász, és azt kérdezte a sebésztől, mi ez, Matyó, hímzés? A seb friss formájában valóban kicsit úgy nézett ki. Később letisztult és gyógyult. Nem régen, amikor jobban megnéztem, rájöttem, hogy a formája egy halacskára hasonlít. A legszebb heget kaptam, ami létezik, a kereszténység jelképét.
Yeah. Kegyelem nékünk és békesség Isten, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Csöndesedjünk el, és imádsággal készüljünk az ige hallására. Felséges Úristen, hálatelt szívvel vagyunk most itt, és várjuk azt, hogy Te a Te szent lelked által közel jössz hozzánk, és megszólítasz bennünket. Várjuk azt tőled, Istenünk, hogy van a néhány percben úgy vagy velünk, hogy mi a Te jelenlétedet érezzük, és ebben a jelenlétben megerősödve, megbátorodva mehessünk tovább, mint azokban a dolgokban, amelyekből most is kiszakadtunk, és amelyek várnak reánk a következő héten is. Kérünk téged, enged, hogy rá tudjunk figyelni, hogy magunkat neked oda tudjuk adni, és reát figyelve megújulhasson, megfrissülhessen a mi életünk. Így légy velünk, és áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi szakaszból, amiből már hallhattunk néhány gondolatot. Az 5000 ember megvendégeléséről fogunk olvasni, úgy, ahogyan azt János írja le. János evangéliuma 6. részének az első 15 versében olvassuk ezt a történetet. Jézus elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Kedves testvérek, Isten és Jézus dolgait külső és olykor a belső szemlélők is, azok is, akik rendszeres igeolvasók, rendszeres templomba járók, sokszor ők is lelki, megfoghatatlan valóságnak tartják. ami azok számára, akik ezt elfogadják, ezeket az igazságokat, az ő számukra ez erőt és reménységet ad, reménységet adhat. De az, hogy ezek az igazságok, mindazok, amik a Szentírásban írva vannak, az a valóság, amit kinek-kinek Isten jelenléte, Jézus jelenléte jelent, az ezen túllépjen, ez sokak számára teljesen távol van és nehezen érthető. Ebben a fajta megértésben van tisztelet, van jó adag távolságtartás és távoltartás, de olyan dolgoknak gondolják sokan, amely dolgok valami keveset jelentenek mindennapi életünk, mindennapi világunk kézzelfoghatóságában. Kevés hatással, kevés befolyással vannak, lehetnek ezek a dolgok mindarra, amik bennünket fizikailag valóságosan körülvesznek. János, amikor az ő evangéliumát megírta, kifejezetten azoknak a kétkedőknek célozta az ő gondolatait, kifejezetten azoknak a kétkedőknek próbálta átadni azt, amit az ő számára a Szentlélek kijelentett, akik ebben a fajta távolságtartással vannak, akik ezzel a fajta távoltartással szemlélték Isten dolgait, ezzel a fajta távolságtartással figyelték Jézust, és némi távolsággal követték őt, vagy ilyesfajta távolságtartással próbálták egyáltalán megérteni, hogy mit is tett, mit is cselekedett Jézus azokban az esztendőkben, amikor oly sok ember láthatta és hallhatta őt. Azoknak szól János, akik ebbe a lelki, érzéki távolságban szeretnék tudni Istent és az ő dolgait. Azoknak szól, akik számára ez valami szép, kedves, békességes dolog. Megvan ennek a helye, megvan ennek a maga megfoghatatlan helye az életükben. El is fogadják azt, de a közeljövést, a jelenlétet, a valóságos ott létet a mindennapokban, azt nehezen látják és nehezen tudják elfogadni. Gondoljunk csak arra, hogy János kezdi az evangéliumot. Már ott is erről van szó. Azt mondja, az ige testté lett. Az ige a megfoghatatlan, megragadhatatlan, a nem tárgy, a nem valóság sokak számára testté lett. Valósággá lett. Körülírható, megfogható formát vett föl. Ez a testté lett ige Jézus Krisztus. Ő az, akiben ez a megfoghatatlannak gondolt, sokak számára távol lévő valóság közel jött, megfoghatóvá vált, megragadhatóvá vált. János már az evangélium elején egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy valami olyan dologról szeretne beszélni, amely dolog nem távol, nem megfoghatatlan magasságokban van, hanem olyan dologról beszél, ami közel jön és megfogható. Aminek kiterjedése van. Ami látható, ami lerajzolható, elmondható, megfogható. Erről szeretne János beszélni. Nem ott van, nem távol van, hanem közel jött, itt van. Az ige testé lett. Nem tudjuk megfogni, hanem testélet meg tudjuk fogni, itt van, közel jött. És János, ahogy az evangéliumát írja, azok a jelek, amikről szól, azok a tanítások, amiket átad azoknak, akik ezt az evangéliumot olvassák, mind-mind arról szólnak, hogy értsék már meg az ő olvasói, az emberek, hogy itt nem valami megfoghatatlan, misztikus, valahol valami történt, hanem valaki egészen kézzelfogható módon közel jött. És azok a jelek, azok a csodák, amik történtek, azok arra szolgálnak, hogy ennek a megfoghatóságnak a segítségével közel hozzák azt a valóságot, ami Istennél ténylegesen megvan. Ténylegesen ott van. Ténylegesen hatással van a mindennapi életre. És valljuk meg, ismerve az evangéliumokat, hogy lett is ebből a valóságból, lépésből nagy felháborodás, nagy meghökkenés, számtalan értetlenség, és sokak életében további távolságtartás. Mert nem bírták elhordozni azt, hogy közel jön, hogy közel jött, hogy beleszakadt ebbe a világba, hogy ezt a körülírható formát, az emberi formát fölvette. Ez nem fért össze azzal a békés, távolságtartó lelkiséggel, amit sokak számára az Isten valósága és az Istennel való kapcsolat jelentett. Ez a történet, amelyet felolvastam, és amelyet egész biztosan, hogy jól ismerünk, talán az egyik legfontosabb történet. Mutatja ez az is, hogy mind a négy evangélista megírta ezt a történetet. És erről is hosszan lehetne beszélni, hogy miért is írták meg, és mi is a különbség az egyes leírásokban. De mégis a lényeg most az, hogy ez a történet is a megfoghatóságról szól. Ezeket az embereket meg kellett etetni. Az éhség, a szükség az valóságos volt. Nem lehetett nekik csak mondani valamit. Enni kellett adni, kenyeret kellett adni ezeknek az embereknek. És a történet arról szól, testvérek, hogy valóságosan megtörtént valami, az éhség csillapítása, az emberek, nem is csak 5000, hiszen azok csak a férfiak, nem is csak 5000 ettek, sőt, oly sokat kaptak, hogy még maradt is abból, amit kaptak. Az érdekes, vagy mondhatjuk így tán, a szomorú az, hogy ez a csoda, ez a jel, azok számára is, akik ott voltak Jézussal, a tömeg számára, de sajnos a tanítványok számára is érthetetlen volt és felfoghatatlan. Azt mondja Jézus, hogy próbára akarta tenni Fülöpöt. Vele voltak a tanítványok, átéltek már vele nagyon sok mindent. Az előző versekben is olvasunk csodákról, jelekről, amiket Jézus tett. És mégsem gondolták azt a tanítványok, hogy ebben a helyzetben is Jézus megoldást fog találni. Föl sem merül bennük az, hogy az Isten közelségében valami egészen különleges megoldás fog születni. Elkezdtek matekozni, hogy akkor mennyi pénzük kellene, hogy legyen ahhoz, hogy egyáltalán tudjanak annyit venni, de persze nincs ott közelben bolt, tehát nem tudtak annyit venni. Az egész elment egy ilyen nagyon furcsa, gyakorlatiaskodó irányba, és egész egyszerűen nem látták, nem értették, hogy mi történhet annak a közelségében, aki a testélet ige, aki az Istentől jött, és akinek minden hatalmában áll ebben a világban. A jelnek, Jézus példázatainak az volt a célja, hogy hétköznapi dolgokon keresztül, vagy hétköznapi problémák nem hétköznapi megoldásán keresztül abba a hatalomba engedjen belátást, abba a hatalomba engedjen betekintést, amelynek a képviseletében ő jött. Abban szeretett volna segíteni elsősorban is a tanítványoknak, hogy meglássák azt, hogy aki őt küldte, és ő maga teljességgel felette áll azoknak a meghatározottságoknak, amik ebben a világban működnek. Nem azok az indulatok, nem azok a szándékok mozgatják őt, és nem azok a szándékok kellene, hogy mozgassák azokat, akik őt követik, amely szándékok és indulatok ebben a világban nagyon is jól kiszámíthatóan jelen vannak és megvannak. Ha valakiknek, akkor leginkább az ő választott tanítványainak kellett volna érteni, felfogni, és itt is, és nagyon sok más helyen is azt látjuk, hogy nem értik, nem látják. Egész egyszerűen nem esik le nekik. Ők sem tudnak kilépni azokból a gondolatokból, azokból a rutinokból, azokból a tipikus reakciókból, amely reakciók azt a világot és ezt a világot is azokba az irányokba viszik, amelyek nem jó irányok. Nem tudtak kilépni ők sem, nemhogy a tömeg, azokból a keretekből, amelyek végső soron és végső képpen korlátozzák őket a más minőségű életben és a jó cselekvésében, az igazság meglátásában és megértésében. Nem tudnak kilépni azokból a keretekből, amelyek őket is fogva tartják, a közösségi, az egyházi politikai hatalom elvárásai szerinti életből. Azokban a keretekben mozognak, azokat a rutinokat végzik, amit abban a világban mindenki látott és elvárt, ahogy működött a kor vallásos közössége, ahol működött a kor politikai világa, a kor hatalmi világa, minden, ahogy működött, ők is azokban a lépésekben tudtak csak gondolkodni, miközben Jézus folyamatosan arról tett bizonyságot, és azt próbálta velük elfogadtatni, hogy van egy másik, egy sokkal nagyobb hatalom és erő, egy sokkal emberibb és szeretetteljesebb logika és reakció, amely szerint lehet élni, és amely nem csak valami megfoghatatlan távolságban van, hanem ott van náluk, közel jön hozzájuk, és a mindennapi életben is megvalósítható. Kilépni ezekből a korlátokból, kilépni ezekből a reakciókból nem volt könnyű. Elképzelték valahogy, hogy hogyan kell lennie, és nem úgy lett. Elképzelték, hogy hogyan kell eljöjjön nekik a szabadság, a megváltás, és nem úgy lett. Látták, hogy van valaki, aki egészen különleges dolgokat tesz, és elkezdték úgy közelíteni hozzá azokkal a megértésekkel, amelyekkel egyébként várták azokat a szabadítókat, akik majd őket fegyverrel és mindenféle hatalmi szóval fel fogják szabadítani attól a rossztól, amiben éppen vannak. Ezért is megy el Jézus a történet végén, mert látta, hogy közelítenek felé az emberek, és királlyá akarják tenni. Nem értik. Nem értik, hogy ki ő. Rá akarják húzni azt a sablont, amely sablon szerint egyébként az egész életük működik. Elvárták, elvárják, hogy jöjjön, de úgy jöjjön, ahogy azt ők gondolják. Azt tegye, amit ők gondolnak. Úgy hozzon nekik szabadságot, ahogy azt ők látják jónak. Úgy adjon nekik enni, ahogy azt ők tartják jónak. Ez a jézusi módszertan, ha szabad így mondani. De főként az az üzenet, az az igazság, az a világosság, amire ő mutatott, zavart okozott akkor is, és zavart okoz most is. Nehezen mozgunk mi emberek akkor, amikor valami olyan helyzetbe kerülünk, ami nem a megszokott. Amikor nem a szokásos viselkedési formák szerint kellene eljárni, vagy hogyha a szokásos viselkedési formák szerint járunk el, akkor valahogy sután működnek a dolgok. Zavarba jövünk. Nehéz elhagyni a komfortzónát. Nehéz elhagyni az ismeretlen utakat. Nehéz kilépni az ismert reakciókból. És akkor erre sok-sok példát lehetne mondani, hogy nehéz a nekem rosszat mondónak jót mondani. Nehéz a körülöttem dühöngőkkel nem dühöngeni. Nehéz a nevetőkkel nem nevetni, és sorolhatnám tovább. Nehéz dolgok ezek. De Jézus pontosan arra próbálta legfőképpen is az ő tanítványait rávezetni, hogy vannak lehetőségek, vannak távolságok, tágasságok, amelyek túl vannak azon az inercia rendszeren, azon a meghatározottságon, amiben ők is éltek, és amely szerint az a világ is működött, és sajnos ez a világ is, ami szerint működik. Jézus nem abban az inercia rendszerben mozgott, amit a kor meghatározói, véleményformálói helyénvalónak tartottak. De csak azért tartották helyénvalónak, mert kontrolljuk volt fölötte. Jézus ma sem abban a rendszerben mozog, amit a mai kor hatalmasai, véleményformálói elfogadhatónak és helyénvalónak tartanak. Tőlünk sem azt várja Jézus, hogy milyen szépen békességesen, kellemes, keresztény rutinnal éljük az életünket, hanem azt várja, hogy elfogadva, meglátva, betekintés nyerve abba a csodába és abba a hatalomba, ami az Istené, tudjunk nem várt reakciókkal jelen lenni. Tudjunk az isteni szeretetből valamit megérteni és továbbadni. Ritkán, de sikerül ezen az inercia rendszeren valamit igazítani. Ilyen volt például az az igazítás is, ami 500 évvel ezelőtt történt a reformáció korában. Akkor is megpróbáltak emberek igazítani azon, ahogy az a világ működött. Ahogy az emberek a koregyháza és a korvilága értette, érteni vélte Istent. Próbáltak ezen igazítani. És nekünk is, a személyes életünkben is lehetnek ilyen pillanatok, amikor azt érezzük, hogy most egészen közel jött hozzánk az Isten, és megértettünk valamit, amitől a mindennapi életünkben valamint tudunk változtatni. Amikor azt érezzük, hogy ő annyira közel van hozzánk, hogy egészen ébresztő módon hat ránk, és felfrissítő módon hat ránk, és ki tudunk lépni azokból a meghatározottságokból, amelyek igenis gúzsba kötnek bennünket. És az annyira jó érzés. Én remélem, hogy ti is éreztetek már ilyet. Csodálatos érzés. Azt érezni, hogy az Isten egészen közel jön, megfogható módon ott van, megragadja az életemet, és rávezet arra, hogy valamit másként csináljak, mint ahogy egyébként szoktam, és amit úgy azt gondolom, hogy elvár tőlem, mint bibliaolvasó keresztény embertől. Az 5000 ember megvendégelése azt jelenti, hogy valaki olyan van jelen, aki valóban abból a hatalomból cselekszik, azt a hatalmat képviseli, amiről beszél, mert azt is meg tudta tenni, hogy ennek az 5000-nek, sőt még többnek 5 árpa kenyérből és 2 halból enni adjon. És ha már ezt meg tudta tenni, és ha már betegeket tudott meggyógyítani, akkor fogadjuk már el, hogy ő tényleg annak a hatalomnak a küldötte és képviselője, akinek mondja magát. És tényleg van hatalma mindenek fölött. És tényleg van hatalma a legnagyobb meghatározottságunk a halál fölött. Mert ha 5000 embert meg tud vendégelni, ha vizen tud járni, és sorolhatnánk tovább a csodákat, akkor mindez annak a jele, hogy mindaz, amiről egyébként beszél, az is igaz, és úgy van. És bátran merjünk és merhetünk reá hagyatkozni. Ez a hatalom tényleg eljött, testvérek. Tényleg itt volt, jelenvaló volt. Az emberek látták, az emberek megfogták, az emberek követték és hallották. Ez nem valami misztikus leírás, hanem valós történet. Valós történetek sokasága, amelyek arról szólnak, hogy hogyan és mi módon jelent meg az Isten ebben a világban, hogyan lett testi az ige, és az a testi lett ige, mit és hogyan cselekedett ebben a világban. Élni, jelen lenni, kilépni a komfortból, arra felé, azok felé fordulni, akik felé nem bevett, akik felé nem természetes fordulni. Azoknak megmutatni Isten szeretetét, akik számára nem természetes az, hogy Isten szereti őket. Sőt, az sem természetes a számukra, hogy valaki azt mondja nekik, hogy Isten téged is szeret. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy mindazt, amit a proféták elmondani próbáltak, azt egészen közel, a saját testében, egészen közel hozza ehhez a világhoz, és segítsen végre az embereknek megérteni és elfogadni, hogy Isten nem csak úgy ott van valahol messze, hanem Isten itt van, közel jön, és segít, és jelen van. És azt kéri, hogy azokat a meghatározottságokat hagyjuk el, és ne fogadjuk el, amit reánk tesznek, és amiben sokszor mi magunk is álmosan belekényelmesedünk. Így lehet elfogadni azt, testvérek, hogy tényleg segít az Úr mindenben. Nem majd, hanem most és itt. Eljön, itt van, segít, felemel, kinyit, megszabadít, A korlátok közül bennünket kisegít. Persze nem mindig úgy, ahogy mi azt elvárnánk, ahogy a mi szabályaink szerint, ahogy mi gondoljuk, nekünk kézenfekvő lenne, de higgyük el, hogy jön és segít. Ez nagyon nem könnyű. Nem is mindig megy elfogadni. De amikor megtörténik, akkor az csodálatos érzés. És testvérek, azt is fogadjuk el, hogy nagyon sokszor nem megy. Ne legyen emiatt rossz érzésünk. Tanítványoknak sem ment. Inkább nem ment, mint ment nekik. Nagyon sokszor nem megy és nem sikerül. De akkor se feledkezzünk el arról, hogy Jézus szüntelenül könyörög értünk. Itt is azt olvassuk a történet végén, hogy Jézus elvonult. Itt most nem olvassuk azt, hogy elment imádkozni, de nagyon sok történetet olvassunk a Bibliában, amikor hasonlóképpen nem értették a tanítványok, hogy mi történik, és akkor Jézus elvonult egyedül, és imádkozott. Imádkozott a tanítványokért. Ugyanígy imádkozik életünk is. Amikor nem értjük, amikor nem tudjuk elfogadni, amikor nem merjük meglépni, amikor nem merünk kilépni a komfortból, ő akkor sem hagy el bennünket. Csöndesen könyörög érettünk, hogy merjük megtenni ezt a lépést. És az ő szent lelke által, hiszem és tudom, mert megtapasztaltam, az ő szent lelke által noszogat bennünket, hogy ezt a lépést megtegyük. Szent lelke által közel jön, itt van, és ha megint nem érezzük az ő noszogatását, nincsen baj, mert ő könyörög érettünk, és továbbra is noszogatni fog bennünket. Merjünk lépni, merjük magunkat átadni neki, és legyünk vele közösségben, és könyörögjünk vele együtt, fohászkodjunk vele együtt, hogy a mi életünk változzon, változhasson, és ezáltal mások életébe is, mi magunk is változást hozhassunk. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy Te meghallgatod a mi csendesen elmondott imánkat is. És így meghallottad kinek-kinek azt a kiáltását, azt a toporgását, amivel most Te hozzád fordult. És kértük, hogy a mi hitetlenségünkben, a mi bátortalanságunkban jöjj közel hozzánk. Szent lelked erejével bíztass és bátoríts meg bennünket. Istenünk, köszönjük azt neked, hogy mi a te közelségedben élhetünk, és ebben a közelségben megtapasztalhatjuk számtalan módon azt, hogy te gondunkat viseled, ahogyan gondját viselted azoknak is, akik ott is akkor a te egyszülött fiadat hallgatva megéheztek. Istenünk, köszönjük, hogy te a mi mindennapi életünkben kézzelfogható módon segítesz. Köszönjük azt neked, hogy szüntelenül tanítasz, hogy ezt a segítséget tőled elfogadjuk, és magunkat ezáltal a segítség által engedjük egy jobb, egy szebb, egy neked jobban tetsző és szeretettel teljesebb életre. Kérünk most téged, Istenünk, hogy kinek-kinek az ő gyengeségében, az ő elesettségében, az ő útkeresésében, a te szent lelked által légy társ, légy segítség, betegségben gyógyító, gyászban, rossz érzésben gyámolító, egyedül létben vigasztaló. Kérjük azt tőled, Istenünk, hogy ebben a közösségben bennünket megerősítve, tégy minket képessé arra, hogy másokért is fohászkodni tudjunk, másokra is gondolva, Mások felé is a te szeretetedet továbbítva tudjunk eszközeid lenni ebben a világban, egészen kézzelfogható, megragadható módon, hogy ez a világ általunk is, a te szent lelked ereje segítségével jobbá és neked tetszőbbé válhasson. Úgy viselhessük ennek a világnak gondját, mint amely gondot tőled kaptunk. Szeressük ezt a világot, aggódjunk érte, tegyünk érte. Kérünk Istenünk most azokért, akikhez hisszük, hogy te bennünket küldtél, akiket reánk bíztál, családok, barátok, munkatársak, olykor ellenségek és ellenfelek, mindazok, akik között élünk, és akik bennünket körülvesznek. Így kérünk téged azokért is, akikkel nem értünk egyet, vagy nem érthetünk egyet, akik nem értenek velünk egyet, azokért is, akik szeretetlenül fordulnak mifelénk. Add nekünk azt, Istenünk, hogy mi képesek legyünk kilépni az indulatokból, az akarat meghatározottságából, és a te szent lelked erejének magunkat átadva másképp élni és másképp cselekedni. Szent lelked erejével jöjj közénk, áldj meg bennünket, és vigyázz mireánk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Yeah. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai estén. Már a délelőtti Isten tiszteleten egy kicsit láttam, hogy az influenza vírus megtizedeli a gyülekezetünket is. Most ezen a délutáni Isten tiszteleten is, ugye a létszámból ezt olvasom most ki. De azért örülök mindazoknak, akik itt vannak. És annak is örülök, amit nem tudom, hogy mennyien tudnak a gyülekezetben, hogy egy-egy vasárnap azért ülnek olyan szolgatások ezekben a padokban, és hallgatják az itt szolgáló lelkészt, akikről nem mindenki tudja, hogy lelkészek. Mert a lelkészek életében is vannak olyan életszakaszok, amikor nem a lelkészi hivatásukat gyakorolják úgy, mint gyülekezeti lelkészek, gyülekezetvezető lelkészek, hanem az életüknek egy más eseményéből kifolyólag valami másban tevékenykednek. A jelenlévők között is van ilyen. És így van itt közöttünk a mai meghívott igehirdetőnk is, Tar Zoltán lelkipásztor testvérem, aki ennek a gyülekezetnek nagyon régóta tagja. Szerintem arcról sokan ismerhetik is, mindig itt szokott lenni az Isten tiszteleteinken. Most nem lelkipásztorként szolgál, viszont az, amiről beszélt, az az ő életében úgy láttam, hogy megvalósult. Sok lelkész kolléga szokott mondani ilyen szép ígéreteket, hogy szólj, ha baj van, szívesen segítek. Én fölvettem a telefont, és meghívtam erre az Isten tiszteletre, és azt mondta, hogy jövök. És én ebben látom azt, hogy ezek nem olyan távoli, megfoghatatlan dolgok, hanem olyan mindennapi segítségek, amikor valaki azt tudja mondani, hogy jövök. És így köszönöm, mert az ő családját is azért levert az influenza, ő is túl van már rajta, reméljük, hogy ez már a vége. És köszönöm szépen, hogy elvállaltad a szolgálatot, hogy itt voltál közöttünk, és kívánjuk az életedre az Isten áldását, tieidre is, és hát gyógyulást a család többi tagjának még. Igazából annyit szeretnék még hirdetni ezzel a mai vasárnappal kapcsolatosan, hogy a mai vasárnapon egy gyűjtésünk van, és ezt a mai estén fogom lezárni, vagy fogja lezárni a gyülekezetünk. Sokan tudják, hogy az egyházunknak egy fontos épülete, a Rádai Kollégium tűzeset kapcsán jóformán használhatatlanná vált, és erre a gyűjtésünket a mai perssellyel lezárjuk. Utána vannak még központi számok, amelyeken lehet további támogatásokat adni, de a gyülekezet eddig gyűjtötte ezeket az adományokat, és azt a holnapi napon mi továbbítani is fogjuk. Ha valakinek még erre szánt adománya van, akkor azt a perssellybe még el lehet helyezni. Jelzem azt is, hogy holnap este dolgozók bibliaóráját tartunk 7 órától. Ez ugye ilyen havi rendszerességű alkalom, ezért szoktam külön kiemelni. Ez mindig így a gitáros zenés istentiszteletünk utáni hétfő este. És azt is hirdetem, hogy akinek van egy kis lehetőség, egy beszélgetése, egy meleg tea mellett, egy kis szendvicssel összekapcsolva, akkor szeretettel várjuk a gyülekezeti termünkbe itt az utca túloldalán. Együtt maradhatunk még az alkalom után. Most pedig közösen fennállva fogadjuk az áldást, majd azt közösen énekszóban együtt is erősítsük meg. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.
Thank you.